Milyen érzés híres embernek lenni? Egy nagyközség művelődési háza. Beszélgetünk az egybegyűltekkel. Ezt úgy nevezik író-olvasó találkozó, de azért még sikerülhet jól is. Ez is jól sikerült. A vége felé egy szőke, szemüveges hölgy azt kérdezte tőlem, milyen érzés híres embernek lenni? Világos szeme volt, kék-zöld szürke, kicsit félrehajtott fejjel várta a választ, mert úgy gondolta, hogy én híres ember vagyok. Akkor hirtelenében azt válaszoltam, hogy amennyiben rám gondol, ha nem érzem magam híres embernek, hát jó is, meg rossz is, de talán inkább jó, majd gondolkozom rajta. És gondolkoztam is. Legelébb a híres jelzőt ismerté csökkentettem. Nem közismerté, csak annyira ismerté, amennyiben az újságokban megjelenő fényképek, a tévébeli szereplések, a rádiós megszólalások alapján valaki egy szűkebb körben ismerté válhat. Vagy legalábbis azt az érzést kelti, hogy én ezt a nőt ismerem, de honnan? Lássuk csak. Néhány példa, ahogy eszembe jutott. Csúcsidőben telefonon keresek valakit egy hivatalban. Gépi hang, türelmemet kéri, billentyűzzem be, ha nem tudom, várjak. Zene, ugyanaz háromszor, majd egy üde női hang. Megkönnyebbültem mondom a nevem, és azt is, kit keresek. Csak nem az írónő, lelkesedik az üde hang. Hát bizony, az volnék. Jaj, de örülök, ha ezt a kislányom megtudja, hogy beszéltem az írónővel, el se fogja hinni, úgy szeretjük. Aztán kapcsolja az illetékest, aki éppen tárgyal. A titkárnője kérdi, hogy ki keresi, majd visszahívnak. Bár bemutatkoztam, újra mondom a nevem. Felírná, de nem megy. Többször nekirúgaszkodik. Olyan hosszú név, mentegetőzik. Nem is hív vissza az illetékes soha. Más. Szülővárosomban vagyok meghívottként. Alig marad időm, hogy kivillamosozzam anyámhoz a temetőbe. Márpedig anélkül nem utazom haza. Nézem az órát, végre jön a villamos, negyed óránként járnak csak. A temető előtti megállónál oda merészkedem a fiatal villamosvezetőnőhöz, s megkérdem, mikor jön vissza a végállomástól. 12 perc múlva, mondja. Csak anyám sírját szeretném meglátogatni, magyarázkodom. Nagyon sietek, megy a vonatom, remélem visszaérek. A fiatal nő rám néz. Ne tessék annyira sietni, majd megvárom. Futok anyámhoz, futok vissza, 15 perc, a villamos a megállóban. Felugrok. Köszönöm, liegem. Nincs mit, írónő, mondja a villamosvezető, kár volt így futnia. És csilingelve elindul. Más. Ülök egy vidéki kis vendéglőben baráti körben. A szomszéd asztalnál összehajolva sutyorog egy társaság. Érezhetően rólam beszélnek. Már szedelőzködünk, mikor egy 20 éves lány elszántan felugrik, odajön hozzánk, köszön és elém tol egy papírlapot. Kérek szépen egy autogramot. Kissé zavartan ráírom a nevem. A lány ragyogó arccal szemre vételezi a zsákmányt, majd szemre hányóan rám néz. Nem tudom elolvasni, mondja. Elképedek, de mondom a nevemet. Ja, kiált fel az ifjú hölgy. Tényleg, az is jó, kösz! Még cifrább történet. Ülök a trolin, mellettem egy korombeli asszony. Néz, néz, néz. Végül megszólal. Bocsánat, asszonyom, nem ismer meg? Nézem én is, de sosem láttam. Úristen, csak nem egy osztálytárs az elemiből. Rámosolygok, ám kénytelen vagyok bevallani, hogy nem ismerem meg. No, gondolkodjék csak, biztat utitásnőm. Hát hiába, nagyon rossz az arcmemóriám, mentegetőzöm, de ő nem adja fel. És ha azt mondom, hogy Biblia, még akkor sem. Makacságom láttán kezd megharagudni, és végre kirukkol a farbával. Több mint 10 évig én szedtem magánál az egyházi adót, és részletre adtam a Bibliát. Összehúzom magam az ablak mellett. Szerencsére a következő megállóban le kell szállnom. Utitásnőm haragja enyhül, megesik a szíve rajtam. Látja, nekem, hála Istennek, még jó a memóriám, még a címét is tudom. És mond egy nevet, címet, emelet, ajtószám. Gászálódom a leszálláshoz, bocsánat kérem, mondom neki. Nem úgy hívnak, és sosem laktam ott, és nem fizettem egyházi adót. Már megnyomtam a leszállást jelző gombot, mikor megragadja a karomat. Hát értse meg, asszonyom, hajol a fülemhez, most már más világ van, nyugodtan bevallhatja, most már nem kell félni. Nyílik az ajtó, sietve leugrom, visszaintegetek neki, remélem úgy értelmezi, hogy meggyőzött, és most bevallottam. Ami ezt illeti, valóban más világ van. Megint telefonhívás. Lelkes női hang. Hogy mennyire szereti az írásaimat. Idéz is. A múltkoriban, amikor azt meg azt olvasta, hangosan röhögött. Röhögtem, érti? Ismétli meg. Pedig az utóbbi években, mióta depressziós vagyok, még mosolyogni se látott a család. Meg is ijedt a fiam, és kérdezte, mi bajod, anya? Ő, mivel emlékezett rá, hogy a fia kiskorában mennyire szerette a könyveimet, amennyire tudott beszélni a nevetéstől, azt mondta neki, hogy képzelje, az én írásomat olvasta az öregségről, és azóta röhög. És tudja, mit kérdezett erre a fiam? Nem tudtam. Hát azt kérdezte, hogy hát még az is él. Ettől aztán nekem is megjött a jó kedvem, és most már ketten nevettünk. Én kicsit szordinóval, mert nem vagyok depressziós. Más. Csöng a telefon. Kellemes férfi hang. Elnézést kér, hogy így ismeretlenül. És én vagyok-e én? Mondom, én vagyok én. Hát remek, folytatja, mert olvasta az írásomat, amelyben azt panaszlom, hogy folyton várni kell a szerelőkre, és nem jönnek. Hát azért jelentkezik, mert ő ugyan közhivatalnok, munkahelyét is közölte, ám hobbi ezermester. A mosógépek és a frigiderek kivételével mindent meg tud javítani. Rolót, rosszul csukódó ajtót, ablakot, villanyt, asztalos és lakatos munkát is vállal, és ami a legfontosabb, ha megbeszélünk egy időpontot, percre pontosan érkezik, noha elég messze lakik tőlem. Hát szóhoz sem jutottam a meglepetéstől. Íme az írott szó hatalma. És természetesen, folytatta a megnyerő férfi hang, mindezen munkákért nem fogad el pénzt, hiszen ő nagy irodalomrajongó, ő maga is írogat. Éppen ezért a javítások fejében csak annyit kér tőlem, hogy olvassam el és véleményezzem évek óta készülő regényének kéziratát. Megint csak nem jutottam szóhoz a meglepetéstől. Íme az írott szó csábereje. Azt válaszoltam, hogy nagyon köszönöm jelentkezését, és szükség esetén hívni fogom. Ám arról szó sem lehet, hogy ne fizessek, mire ő. Akkor tárgytalan az egész. Ő csak ingyen, barátságból, irodalom szeretetből javít nálam bármit. És persze, ha elolvasnám, nem jött létre megállapodás köztünk. A beszélgetést a hálás köszöneten túl azzal zártam, hogy majd gondolkozom. És gondolkoztam. Itt most egyértelműen barter ügyletről lenne szó, ami azt jelenti, hogy cserekereskedelem a pénz kikapcsolásával. Ez még rendben is van, manapság éppen divat is. De az aránytalanság nyugtalanít. A barter ügyleteknél ugyanis viszonylag azonos értékű áruk cseréjéről van szó. Ugyan hány ezer oldalt kellene nekem elolvasnom és véleményeznem ahhoz, hogy arányban álljon egy zárt cserével, ami legutóbb, igaz kilincsel együtt, de 10 000 forintomba került. Egy viszonylag kis terjedelmű kézirat lektorálása legfőjebb 2 kép szögbeverésével és a szekrény alól kicsúszott, az egész alkotmányt vízszintben tartó fadarabka visszahelyezésével lenne egyenértékű. Hogy be tudjam újra zárni. Ha az erkély ajtó fennakadt rolójának megjavítását kérné, meg a plafonon lévő létráról is alig érhető el, előszobalámpa égőjének cseréjét, hát az bizony egy családregény elolvasásával lenne cserearányos. Lehet, hogy egyszer mégis felhívom a kedves jelentkezőt, és megkérdezem, hogy hány oldalas a kézirat? Más. Nagy nevű gimnázium kisdiákja hívogat telefonon lankadatlanul. Mennék el hozzájuk a gimibe, egy író-olvasó találkozóra, mert annyira szeretnek, minden könyvemet olvasták. Meghatódom. 5-5-szörre mondom neki, hogy hívjon fel az osztályfőnöke, majd megbeszéljük. Hát fel is hív, bemutatkozik. Ezen a napon ekkor meg akkor várnak a gimnázium kulturális hetének programja keretében. Mondom, hogy akkor sajnos nem érek rá. Nagyon-nagyon kér, hogy fogadjam el a megadott időpontot. Annyira várnak a diákok. Na jó, majd megoldom. Köszöni, ünnepnap lesz a gyerekeknek, a velem való találkozás. Régóta készülnek rá. Átszervezem az életemet, lemondok egy megbeszélést, ott hagyom a fogorvosi rendelőt, mert elkésnék, hazaszaladok átöltözni, eszem egy szendvicset, már 2:45 el fogok késni, kapom a kabátom, már az ajtóban vagyok, mikor csöng a telefon. Visszaszaladok. A nagynevű gimnázium pedagógusa. Csak azért hív, mert változott a program, ma nem tudnak fogadni. Talán majd egy másik időpontban. Hülye liba, mondom magamnak gyengéden, mikor leteszem a kagylót, és elmúlt a gutaütés veszélye. És te még taxival mentél volna, hogy el ne kés. Hát kérem szépen. Ugyebár elgondolkoztam a kérésen, hogy milyen érzés híres embernek lenni. Végül is azt tudom válaszolni, hogy jó is, meg rossz is. De talán inkább jó. Ám a biztonság kedvéért kérdezzék meg a híres embereket.